utcai és a hátsó szoba ablakai be voltak húzva, és belülről gondosan elzárva. A két szoba közt lévő ajtó be volt csukva, de nem volt bezárva. Az első szobából a folyósóra nyíló ajtó be volt zárva. A kulcs benne volt a zárban. A negyedik emeleten a folyosó végén van egy kis szoba, amelynek ajtaját félig nyitva találták. Ez a szoba az utcára néz, amolyan lomtárféle lehetett, mert régi ágyneműk, ládák és más ilyesmi volt benne összezsúfolva. Minden egyes darabot gondosan elmozdítottak és megvizsgáltak. Egyáltalán nem volt egy talpalatnyi helye a háznak, amelyet a legnagyobb gonddal át ne kutattak volna. Minden kéményt kéménykotró seprűvel végig tisztítottak. A ház négy emeletes, padlásszobája is van. A tetőről csapóajtó nyílik, de láthatólag évek óta nem nyitották ki, be is volt szögezve. A tanúk vallomása arra az időre vonatkozólag, mely a veszekedő hangok észlelése és az ajtó feltörése között eltelt, nem egységes. Van, aki szerint 3 perc volt, mások szerint 5 perc is lehetett. Az ajtót nehéz volt kinyitni. Alfonso Garcia, temetkezési vállalkozó, a Morg utcában lakik, Spanyolországban született. Szintén bent járt a házba, de nem ment fel a lépcsőn. Ideges ember, és nem akarta magát izgalomnak kitenni. Mégis hallotta a civakodó hangokat. A durva hang francia volt, az egyes szavakat nem értette. A rikácsoló beszéd angol volt, egészen bizonyos, hogy angol. Ő maga nem tud angolul, de a hangsúly és kiejtés angol volt. Alberto Montani, cukrász. Egyike azoknak, akik elsőnek értek fel a lépcsőn. Hallotta kérdéses hangokat. A durva hang franciául beszélt. Néhány szót meg is értett. A beszélő feltétlenül korholó hangon szólott. A rikácsoló beszédet nem értette meg, gyorsan, hadarva, egyenetlenül hangzott. Azt hiszi, hogy orosz lehetett. Különben úgy van, mint a többiek. Tanú olasz születésű, sohasem beszélt orosz emberrel. Több tanút újra kihallgattak, és mindegyik azt vallotta, hogy a negyedik emelet valamennyi szobájának a kéménye oly szűk, hogy azon ember nem fér át. Kéménykotoró seprűn olyan henger alakú kefét értettek, amilyennel a kéményseprő tisztítja a kéményeket a kéményben fellehúzogatva. Semmiféle hátsó lejárat nincs, amelyen valaki elhagyhatta volna a házat, mielőtt a tanúk fölmentek a lépcsőn. Mademoiselle L'Espanaye teste oly szorosan volt begyömöszölve a kéménybe, hogy 4-5 ember megfeszített, egyesült erejébe telt, hogy kihúzhassák. Paul Dumas, orvos. Azt mondja, napkeltekor hívták át, hogy megvizsgálja a holttesteket. Akkor már mind a kettő az ágy derékalján feküdt, abban a szobában, amelyben a lányt megtalálták. Mademoiselle El teste zúzódásokkal és horzsolásokkal volt tele. Ez magától értetődő, ha meggondoljuk, hogy milyen erővel gyömöszölték a kéménybe és húzták ki onnan. A torka körül volt legfőként elkínozva. Állalat mély karmolások égtelenkedtek, meg egy csomó olmos, kékes folt, kétségtelenül folytogató ujjak nyomai. Az arc szörnyen elszíneződött, a szemgolyók kidüllettek üregükből. A nyelv részben át volt harapva. Gyomortájon hatalmas zúzódást talált, valószínűleg egy térd erőteljes nyomását. Az orvos véleménye szerint Mademoiselle L'Espanaye-t egy vagy több ismeretlen tettes folytotta meg. Az anyaholt teste szörnyen össze volt zúzva. A jobb láb és karcsontjai szinte kivétel nélkül el voltak törve. A bal szárcsont szilánkokra zúzódott. Ugyanígy valamennyi baloldali borda is. Az egész test rettenetesen össze-vissza zúzódott. Szinte elváltozott. Nem lehetett megállapítani, hogy a sérüléseket mivel okozták. Egyaránt lehetett nehéz dorong, vagy vasrúd, vagy súlyos szék, vagy bármilyen más nehéz, nagy, tompa fegyver valami roppant erős ember kezében. Annyi bizonyos, hogy asszonyi erő ilyen ütésekre semmiféle fegyverrel nem képes. Madame elfeje, mikor a tanú látta, teljesen levált törzséről, és a felismerhetetlenségig össze volt roncsolva. Torkát láthatólag valamilyen rendkívül éles eszköz, lehetséges, hogy borotva metszette el. Alexandre egy ilyen sebészt Dumas orvossal együtt hívták a holttestekhez. Ugyanazt mondja, amit az orvos, és csatlakozik szakvéleményéhez. Kihallgattak még más tanúkat is, de más fontos vallomás nem hangzott el. Ilyen rejtélyes és minden részletében meglepő gyilkosság, ha ugyan egyáltalán gyilkosságról lehet szó, Párizsban még sohasem történt. A rendőrség teljesen tehetetlen, ami ilyen természetű eseteknél elég szokatlan jelenség. A titok nyitjának még csak az árnyékát sem látjuk. Az újság esti kiadása arról az izgalomról számolt be, ami a Cartier Saint-Rochet magával ragadta. A házat újra és újra átkutatták, minden tanúvallomást leggondosabban fontolóra vettek. A tanukat keresztkérdések alá vetették, de minden fáradtság és nyomozás hiába valónak bizonyult. A legújabb hír szerint Adolphe Le Bont a banktisztviselőt letartóztatták és bebörtönözték, bár az ismertetett tényálláson túl semmi terhelő bizonyíték nem merült fel ellene. Úgy látszik, Dupint rendkívül érdekelte az ügy valamennyi mozzanata. Legalábbis viselkedéséből erre következtettem, mert ő maga nem nyilatkozott és nem kísérte megjegyzésekkel az esetet. Csak miután Le Bont elfogatását is közölte az újság, kérdezte meg tőlem, hogy mi a véleményem a kettős gyilkosságról. Én is csak azt mondhattam neki, amit minden párizsi, hogy megoldhatatlan titokkal állunk szemközt. Nem látom, hogyan juthatnánk a gyilkos nyomára.